Krisztusban szeretett ünneplő testvéreim! Áldozó csütörtök szentírási szakaszai fontos információval szolgálnak a mi számunkra, és ha azt akarjuk, hogy az ünnepnek az üzenetét a maga teljes mélységében magunkévá tudjuk tenni, akkor elmélkedésem első pontjában össze szeretném foglalni azokat az eseményeket, amelyek aznap történtek. A szövegek legelőször elmondják azt, hogy ez a húsvétot követő 40. napon történt. A földről távozó Jézus megparancsolta tanítványainak és a közvetlen mellette lévőknek, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, várjanak az Atya ígéretére, a Szentlélekre, amikor pedig majd megkapják a Szent Lelket, akkor menjenek el az egész világra, és hirdessék mindenütt és mindenkinek az evangéliumot. Kereszteljenek meg mindenkit az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Szent Lukács evangélista, akit a C évben szoktunk olvasni, ő még azt is hozzáteszi, hogy kezét fölemelve megáldotta apostolait, tanítványait, majd áldás közben távozott, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Majd két fehér ruhás férfi jelenik meg, amelyek igen fontos információval szolgálnak úgy a tanítványok, mint a mi számunkra. Ez a Jézus, aki az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogy most szemetek láttára a mennybe vett. És tudjuk evangélium összefüggésből, hogy Jézus azt ígérte, hogy vissza fog jönni, ítélni élőket és holtakat. Másodszor elmondják ezek a szent szövegek, az olvasmány, szentlecke és evangélium, amit az apostolok azonnal és fönntartás nélkül meg is tettek, ők pedig elmentek és mindenütt hirdették az evangéliumot, és itt szerepel egy nagyon, de nagyon fontos mondat, azt mondja az Úr, együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Valójában erről a mondatról szól az újszövetségi szentírás sorban 5. könyve, az apostolok cselekedete, amely 28 fejezeten át írja Szent Lukács a szerzője, hogy mekkora lelkesedéssel, mekkora igyekezettel dolgoztak a tanítványok, és az Úr mennyire együttműködött velük. Teljes szimbiózisban voltak a Szentlélek vezetésével az Úr és az ő ügyében buzgolkodó tanítványok. És harmadszor, kedves testvérek, a szent szöveget elmondják, felhívják a figyelmünket a mi dolgunkra, a mi kötelességünkre, arra, ami bennünket, az egyház tagjait e tekintetben kötelez. Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből olvastuk a szent leckét, és ebben Pál apostol világosan mondja, mindenikünk Krisztus ajándékozásának mértéke szerint részesült kegyelemben. Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangélistává, pásztorrá, tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét. Nagyon jól tudjuk hittani tanulmányainkból, hogy az egyház nem más, mint Krisztus teste. Tehát mindenikünk a maga kapott hivatásában, én papként, aki tanító tanítóként, a tanár tanárként, az orvos orvosként, a pincér pincérként, lehetne sorolni mindazt a sok-sok hivatást és mesterséget, amelyet a mindenható Isten a maga végtelen bölcsességében leosztott és kiosztott, és amiben mindannyian valamilyen formában részesültünk, hát ez mind-mind lényegtelen. A kapott ajándék mértékében dolgoznunk kell, és azon kell dolgoznunk, hogy munkánkkal, igyekezetünkkel építsük Krisztus testét, az egyházat. És kedves testvérek, ezek a szent szövegek egyértelműen súgalják, hogy ez nem fakultatív tantárgy. Ez nem kedvünk szerint választható feladat. Jézus nem azt mondta, hogy ha kedved van hozzá, akkor légy szíves, tégy tanúságot rólam. Ha úgy gondolod, hát akkor dolgozzál az Úr szőlőjében. Jézus ilyen engedményeket nem tett. Jézus kategorikus imperatívusban, azaz parancsoló módban fogalmaz. Azt mondja, menjetek, hirdessétek, tanúskodjatok, tegyetek tanúságot, mert aki hisz, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Tehát, kedves ünneplő testvérek, folytatnunk kell azt a munkát, amit Jézus ránk bízott. Tennünk kell a dolgunkat ott, ahová állított, abban a hivatásban, amit kaptunk, azoknak az ajándékoknak a használatával, amelyekben részesültünk. És ezt tennünk kell annak a biztos tudatában, annak a hitnek a biztos tudatában, hogy az Úr ma is együtt munkálkodik azokkal, akik ajándékaikat használják, akik ajándékaikat a közösbe adják, akik őszintén akarnak szolgálni. De az, aki önző módon mindent magának akar megtartani, aki semmit sem akar megosztani, az ne számítson arra, hogy az Úr vele dolgozik, mert ez önzés volna, az Úr pedig nincs az önző ember pártján. Tehát amit kaptunk, amivel rendelkezünk, azzal a hittel, azzal a hitbeli megtapasztalással, amit összegyűjtöttünk 10, 20, 30 vagy talán 70 év után, azzal nekünk tanúságot kell tenni keresztény hitünkről. És akkor az a kérdés, hogy mit jelent ez konkrétan lebontva az én, az ön, a mi mindannyiunk élethelyzetére, életére, mit kell tennünk, mi a feladatunk, mi a dolgunk. Itt két pontban szeretném a kérdést elmélyíteni. Legelőször, drága testvérek, tudatosítanunk kell, a szívünkbe kell írnunk, hogy mindannyian, minden egyes keresztény részese az egyház ige hirdető munkájának. Kivétel nélkül, ahogy mondtam korábban, senki sem kapott fölmentést alóla, mert Jézus kategorikus imperatívusban, azaz parancsoló módban fogalmazott. Ennek értelmében egyszerre kell lennem Isten ígéjének a befogadója, tehát befogadom az én szívembe, lelkembe, értelmembe, és egyszerre kell lennem a továbbadója. Ugyanis logikus, csak azt tudom továbbadni, amit korábban befogadtam. Nem oda átkodnom, hábet mondták a régiek, a latinok. Senki sem adhatja azt, amilyen nincsen. Engem hiába kérnek, hogy gitározzak, mert nem tudom, azt tudom, hogy kell fogni. Ez buta hasonlat önmagában. Tehát ami nincs, azt nem adhatom. Tehát, hogy én a hitemről tanúságot tudjak tenni, lebontva a legkisebb körben, családi szinten is, ahhoz nekem be kell fogadnom az ígét, ezen rágódnom kell, ezt be kell építenem az életembe, ez engemet el kell indítson egy fejlődési úton. Ferenc pápa mondta, gyönyörű, Isten igéje az, ami fölkelti, táplálja és újjászüli a hitet. Isten igéje az, ami megérinti az emberek szívét, ami Istenhez fordítja őket, és ez úgy tetszik, és az ő logikájához, amely olyan nagyon különbözik a miénktől. Isten igéje az, ami folytonosan megújítja közösségeinket. Tehát Isten igéje tudja megújítani a nagy közösséget, az egyházat is, de csak azáltal, ha bennünket, a téglákat, az egyes embereket, egyes hívő embereket korábban már megújított. Itt érdemes összefoglalni és rögzíteni, ahogy Ferenc pápa mondja, tehát Isten igéje felkelti, táplálja, újjáéleszti, megerősíti a szívünkben a hitet, Jézushoz fordít, és ahogy mondtam, nagyon tetszik, Isten logikájához fordít, amely egészen más, mint az emberek logikája. És talán az a mi nagy bűnünk, az a mi nagy mulasztásunk, hogy nem merünk a világban Isten logikája szerint élni. Azt hiszük, hogy azzal tesszük a jót, ha megyünk, mint a barmok ezzel a sehova se tartó világgal. Nem merünk mások lenni, másabbak lenni, különbek lenni, többek lenni. Nem ereszkedni le oda abba a pocsolyába, ahol lubickolnak kortársaink. Nincs bennünk keresztény büszkeség, öntudat, hogy én nem alázom oda magamban Krisztust, az Isten arcot. Én több akarok lenni, mert Istennek más a logikája. Tehát nem azonosulni az emberek logikájával, bólogató Jánosként mindent lenyelni, amit ez a világ kínál, vagy felkínál. Büszke önérzettel kikérni magunknak, én több vagyok annál, én nem húsvér vagyok, én nem kémény vagyok, aki folyton füstöl, én nem azért élek, hogy folyton csak zabáljak, mert az én Istenem nem a has, ez csak egy ilyen zárójel. Többnek lenni, másnak lenni, mert ezáltal tudjuk fölhívni a figyelmét a világnak, hogy van másfajta értékrend is. Hogy az Isten logikája szerint élt élet, az minőségileg más, messze letörözi a világ a sátán logikáját. Ehhez bátorság kell. De aki elkezd így élni, azzal az Úr együttműködik, hallottuk az igében. És ha egyszer az ige mondja, akkor ez szentírás, Isten szava, ez így igaz. Csak ezt meg kell lépni bátran. A második gondolatom is Ferenc pápától van. És ebből következik, amit elmondtam korábban. Azt mondja Ferenc pápa, az egyháznak vonzónak kell lennie. Ébresszük fel a világot. Tanúskodjunk arról, hogy lehet másképp is cselekedni, lehet másképp is élni. Másfajta életmód is lehetséges ezen a világon. Amit tehát várok tőletek, az a tanúságtétel, mondja a Szent Atya. Minket, keresztényeket valóban szomorúsággal tölt el a világnak az élete. Élete, elszóltam magam. Nem merném tudatosan életnek nevezni azt a jelenséget, amit a világ életnek mond. Ez minden csak nem élet. Ez nem más, mint az életnek a tagadása, kicsúfolása. Mi arra kaptunk küldetést és hivatást, hogy ráébresszük erre a világot, hogy zsákutcába tart, hogy öngyilkosságot követel. Ha élni akar, akkor meg kell változnia, át kell alakulnia. És nekünk kell megmutatni az kedves testvérek, hogy lehet másként is. Lehet szebben, lehet tartalmasabban is élni. Mert aki tanúságot tesz, az valójában értéket, értékrendet mutat be. És mi azt kaptuk mennybe ment Urunktól, feladatul, hogy mutassuk a világnak a Krisztussal megosztott életnek a vonzó szépségét, valóságát, lenyűgöző erejét. És ehhez pedig nem kell semmi más tennünk, mint nyitott szívvel hallgatni az igét, befogadni, engedni, hogy megdolgozzon, el gondolkodni, mint szűzanya a hallott szavakon, engedni, hogy ki mozdítson, hogy valahol Isten logikája be tudja fészkelni az én életembe, szívembe, lelkembe, elmémbe a maga értékrendjét. És akkor megtenni következetesen azt, amire hív. És ezáltal vonzóvá tenni. A maga vonzó szép valóságában bemutatni a keresztény életet. És akkor már, ahogy mondtam, most már harmadjára mondom, számíthatunk arra, hogy az Úr együtt munkálkodik velünk. Lám, kedves testvérek, ennek a gyönyörű szép ünnepnek milyen mély, tartalmas üzenete van. Próbáljuk szívünkbe írni, vésni az ünnep üzenetét, az ünnep meghívását, és próbáljunk bátran elindulni az Isten logikája szerinti életúton. Meg fogják látni, hogy ez szebb, ez más, ez olyan valamivel tölti el a szívünket, lelkünket, amit miután kipróbáltunk, semmiért sem adnunk oda a világon. Hát segítsen ebben mindannyiunkat a mennybe ment üdvözítő, és a Szentlélek Úristen, akit pünköskor elküldött nekünk. Amen.